kívánok! Folytatjuk az emberi jogot a zsidó jogban. És most pedig ebből a Universal Declaration of Human Rights-ból át fogunk venni a negyedik tétel, a rabszolgaságról szól. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani. A rabszolgaság és a rabszolgaság kereskedés minden alakja tilos. Hát ez aktuális is a zsidó naptárban, mert ugye most volt vége a Purimnak, és három hét múlva van a Pesach, ugye a zsidó húsvét, amikor arról szól az ünnep, hogy a zsidó nép szabadult egyiptomi rabszolgaságból, szóval ez egy aktuális téma. Mi a definíciója a rabszolgának? Az, akinek se az ideje, se a munkája, amit dolgozik, nem az övé, hanem a valaki másé, és ő pedig egy tulajdon valakinek. Régen, az ókorban a rabszolgasága teljesen természetes dolog volt, mindenki elfogadta, és az érdekes itt az, hogy a Biblia is elfogadja a rabszolgaságot, de mindenféle jogokat megilleti a rabszolgának, ami azt jelenti, hogy végső soron fogunk látni, bizonyos szempontból azt lehet mondani, nem csak ilyen kisebb, kozmetikus javításokról van szó, hanem egy más elképzelés a rabszolgaságról, de ennek ellenére nem lehet tagadni, hogy mégis az illető rabszolga volt, és nem tudott volna elmenni. A Bibliában többféle rabszolgával találkozunk. Találkozunk a zsidó rabszolgával, aki a bíróság eladta őt. Miért adta őt el? Mert lapot és nem tudott fizetni. Ekkor a bíróság eladja őt, és a pénzből, ami bejön, azzal kifizetik a kárt, amit okozott. Vagy olyan rabszolga is van, aki eladósodott, és ő maga eladja saját magát. Fontos már itt idézni azt a törvényt, ami sokan árokban írva van, nem lehet kényszeríteni valakit adóság miatt, hogy egy bizonyos munkát végezzem, vagy ilyesmi. Szerintem kötelező fizetni adóságot, de nem lehet rá kényszeríteni. Azt mondja, nincs munka, gyere, tessék csinálni ezt a munkát és keresni pénzt. Nem lehet. Miért? Mert addig, amíg az ember nem rabszolga, akkor ő azt csinál, azt dolgozik, amihez kedve van. Mindenképpen, ha ő úgy dönti, hogy ő nem képes magát eladni, akkor ő lehet rabszolga. Másik, ez egy nagykorú férfi, aki eladja magát rabszolgának. Na, ez is fontos, ez a hangsúly. Két dologra tettem a hangsúlyt. Egy, hogy férfi, és másik, hogy nagykorú. Szintén ő maga döntött, hogy a bíróság őt eladta. A másik fajta az a rabszolga lány. Itt a rabszolga lány az egy eset van, ha kiskorú, és ezt már említettem, hogy a zsidóságban a nagykorúság, az fiúknál 13 évesen, és lányoknál 12 évesen, hogy Talmud mondja, hogy a lányok érettebbek is gyorsabban jutnak el ahhoz, hogy képesek felelősséget vállalni, és ezért már nagy koraknak számítanak 12 évesen. Mindenképpen a kiskorú lány az még az apjaé, és az apjának joga van őt eladni rabszolgálánynak, ha még nem házas. Ugye, mert az apja házasságban is adhatja a lányt. A harmadik az a nem zsidó rabszolga. A nem zsidó rabszolga az is egy létező dolog, és ott már látni fogunk ott másokat eljárások. És itt a nagy kérdés, hogy ki adja előtt. Az biztos, hogy az, ami volt Amerikában, hogy gazdag kereskedők fogtak embereket Afrikában, és elhasztak őt Amerikában, és eladtak. Emberrablásból nem lehet törvényes rabszolgaság. Ez az biztos, hogy nem lehet. Akkor a kérdés, hogy milyen rabszolgaság lehet nem zsidoknál, akkor valószínűleg nagykorú ember eladhatja magát, és elképzelhet, hogy ez nem annyira biztos, hogy az apja el tudja adni a kiskorú gyereke is. Ugyanúgy a zsidónál ezt meg van engedve, valószínűleg ez nem teljesen biztos. Aztán van azok, akik háborúban fogságba kerülnek, ezek is rabszolgák. A Bibliában egy esetről olvasunk, 4 Mózes vége felé, hogy akik fogságba kerültek, akik fel lettek osztva a papoké és a katonák között. De ez nem biztos, hogy ez mindig is így volt. Ugye Mózes 5. könyvében is szintén olvasunk, ha háború indul, akkor próbálni, ki kell hirdetni a békességet. Mit jelent a béket, ki kell hirdetni? Azt mondani, hogy mi szeretnék elfoglalni ezt a várost, ha elfogadják, jó, és akkor rabszolgák lesznek, ha nem fogadják el, akkor háború is, és háborúban esnek is emberek. Mindenképpen akkor azt is láttunk, az mindenképpen fogságba kerülni, hogy fogságba kerülnek, mert elfoglalják a város. Jó, ezt nem ide tartni, mert háború ez egy külön téma, de egy kicsit úgy tűnik, hogy a Biblia minden felnőtt férfit ilyen katonának vette, és ezért, ha nem akarják saját akaratukból feladni magukat, akkor mindenki ki van téve ahhoz, hogy háborúban el fog esni, meg fogják ölni, ha úgy fog sikerülni. Ez mindenképpen egy érdekes dolog, és ez nem itt a téma. Az 5. fajta az a rabszolgának a gyereke. Ezek a fajta rabszolgák vannak. Nézzük meg először a zsidó rabszolgát, és aztán majd a nem zsidó rabszolgát. Alapjában véve a Biblia a zsidót nem ismeri el valójában rabszolgának. És a Talmud és Rási, aki a leghíresebb Biblia kommentátorja, Rabbi Shlomo Yitzchaki, és ebből lett a rövidítése a mozaik szóval Rási, 12. században élt, idézi a Talmudot, hogy valójában, mintha a Biblia nem is ismerne őt el rabszolgának. Miért nem? Ez kapcsolódik ahhoz, amit előbb említettem, a zsidók szabadultak rabszolgaságból, erre van a Peszach ünnepe, és erre azt mondta az Isten nekik 50 nappal később, ott álltak Szinai hegyen, Isten 10 parancsolatot elmondta nekik, és ott van az olyan kijelentés, az Isten azt mondta, ki lib ne Israel agadim, hogy ezáltal a zsidók az én szolgaim, és nem már az egyiptomiak. Ebből mondja a Talmud, kiderül az is, hogy a szellemi szolgaságot az Isten szemben állította a fizikai rabszolgaságot szemben. Hát abban a percben, hogy Isten átadta a 10 parancsot, aztán kiegészítette az összes törvénnel, akkor a zsidó egy szellemi idézőjelben rabszolga, szolga, és akkor már nem lehet emberi szolga. És ez kizárja azt a lehetőséget, hogy a zsidó egy valódi rabszolgaként legyen kezelve. De mégis el lehet őt adni, és ebből az derül ki, hogy csak egy rövid időre lehet ő rabszolga. Nem lehet az élete végeig rabszolga, mert akkor szemben áll azzal az a megállapítás, azzal az alapelvvel, hogy az Isten azt mondta, ők az én szolgáim. Kétszer van írva a Bibliában a zsidó rabszolga, a zsidó férfi rabszolga törvénye, Mózes második könyvében és ötödik könyvében. Le van írva, hogy 6 évig szolgálhat a rabszolga. De azt jelenti, 6 éven keresztül tényleg mindent kell csinálnia, nem tud elmenni, nem tud lemondani a munkáról, de csak 6 évre. 6 év után ő már automatikusan szabadul, ami azt jelenti, amikor az ember vett, egy zsidó ember vett, egy zsidó rabszolgát, tudja, hogy ő 6 évre vette őt, és természetesen az ára eleve olyan, ami megfelel ennek. Mert máshogy az ember veszed egy 20 éves rabszolgát 50-60 évre, akkor egy ára van, másmikor veszi 6 évre, de mindenképpen ez nem megállapodás kérdése, hanem 6 év és szabadul. 5 Mózes 15. fejezetben azt mondja a Biblia, ne fájjon neked, amikor kiengedőt szabad lábra, mert ez jár, és ezt így képzelem el. Érdekes az a kifejezés, ami 2 Mózesben van írva, hogy 6 év után szabaduljon a rabszolga, és felesége, és gyereke. Kérdezi a Talmud, igen ám, de hogy kerültek ők a rabszolgaságban, hogy szabaduljanak vele együtt? Mert az azt mondtam, hogy ő adta magát el rabszolgának, de a bíróság adta el rabszolgának. Hogy lett a felesége rabszolga? Most ne gondoljunk úgy, hogy az ember kerül rabszolgaságban, akkor automatikusan a felesége is kerül rabszolgaságban. Ez túlzás lenne. Azt mondja, Talmud pont fordítva. Itt nem egy hátrányt jelent ez a feleségének, hanem egy előny. Hogy abban a felben az ember megvette a férjét, a férjnek el kell látnia a családot, ha én ezt megvettem, akkor nekem el kell látni az ő családját. Ez is, akkor így 6 év után szabadul a fér, és szabadul a feleség is, mert írtok kezdve már nem a tulajdonos fogja őt ellátni a nőt. Említettem már a Herz Bibliát múlt héten, és itt is van egy érdekes megjegyzése a Herz Ravinak a kommentárjában, és azt mondja, hogy biztos, hogy mivel ellátja őt élelemmel, akkor biztos, hogy cserében ő dolgozik is. Ezt utána néztem egy kicsit jobban ezúttal, mert a gondolatban van valami igazság. Hát nem lehet teljesen azt mondani, hogy én megvettem a fél munkáját, és emiatt el kell látni a feleségét ingyen. Miért nem logikus ez? Mert maga a házasságban is mondja a Talmud, hogy a férnek el kell látni a feleséget, a családját. A nőnek nem kell dolgozni, nem kell pénzt keresni, a férjnek kell pénzt keresni, ellátni a családat. Cserében, amilyen pénzt a nő keres, az a férjéé. Ami azt jelenti, hogy ez olyan, mint egy kis csere lenne, ő ellátja élelemmel, és az a pénzt, amit ő keres, az a férjéé. Most, ami azt jelenti, hogy azt mondjuk minden házasságban a csere azért kap ő élelemet, mert cserében ha dolgozik akkor a férjéé, akkor valószínűleg itt is így ezt kell mondani, hogy ha kap élelem, és a gazda ellátja őt, akkor valószínűleg dolgozik. Ez Nachmanidesnak a véleménye. Ugye Nachmanides a 12. vagy 13. században él, de Maimonides ezt nem fogja. Maimonides explicitben mondja, hogy el kell őt látni, és cserében nem tesz semmit, nem dolgozik. Ami azt jelenti, hogy megint be kell kalkulálni azt is, az ember azt mondja, hogy hú, megveszem ezt a rabszolgát, mennyit képes dolgozni, és van-e felesége, és hány gyereke van. Csak így kell az át, ki kell számítani ez alapján. Mondja a Biblia az is, hogy 6 év után mondhatja a rabszolga, az a zsidó rabszolga, nem szeretnék szabadulni, mert szeretem a gazdámat, ami értető, illetve szeretem a feleségemet, vagy egy gyerekét. Ez mit jelent? Hát ők is szabadulnak. A magyarázat erre az, hogy mondja a Talmud érdekesen, hogy abban a percben, hogy a gazda megvette ezt a zsidó rabszolgát, akkor azt is elvárja, azt is elvárhatja tőle, azt mondja, nekem van egy nem zsidó rabszolgalányom, és akkor egyik munkája az lesz a gyereket hozni tőle, mert így a gazdának lesz tavalyi rabszolga. Mert a nem zsidó rabszolga lánynak a gyereke az eleve beleszületik a rabszolgaságban. És azt mondja, tessék, én megvettem téged, zsidó férfi rabszolgát, az elvárhatja tőle, hogy most csináljon gyereket neki. Elképzelte 6 év után, azt mondja, én szeretem ezt a új feleségem, ez a nem zsidó rabszolga lány, vagy a megszületett gyerekem, nem szeretnék szabadulni. Erre azt mondja a Biblia, erre van lehetőség. Mi a lehetőség? Hogy oda viszik őt, ez nagyon érdekes dolog, oda viszik őt a bírósághoz, és az ajtó félfalánál átfúrják a fülét. Ez egy ilyen jel, mint a rápecsételnek rá a rabszolgaság jelét, és akkor a jóbélig marad rabszolgaságban. Ugye a jóbél az minden 50. év. Ismerünk, hogy a Bibliában vannak szambati évek. Ugyanúgy a szombatban minden 7. napon szombaton pihenni kell, nem dolgozhat a zsidó. Akkor minden 7. évben Izraelben, egyébként ez most szeptembertől indul, semmiféle mezőgazdasági munkát nem lehet végezni, mert a földnek pihennie kell. Ilyenkor Izraelben nagy felfordulás, mert ugye rengeteg a mezőgazdaság, és elég komoly rész ma már figyelembe veszi szó szerint a törvény. Most ez a szombati év az smitának nevezünk. 7 smita után jön a jóbeli év, minden 50. év. Minden 50. évben az egyik dolog, ami történik, az az összes zsidó rabszolga szabadul. Még az is, aki már meg lett hosszabbítva. Emma azt mondja a Talmud, hogy milyenek a jelentések átfúrják a fülét. Azt mondja a Talmud, hogy azért jelezni neki, hogy ő nem hallotta, amíg az Isten azt mondta, hogy a zsidó nép az ő rabsz, az ő szolgai, nem hallott jó. És akkor mivel ő a fülével van probléma, hogy nem sajátította el azt, amit a hallottak, ezt a fülét kell átfúrni. Vagy mondja a Talmud még egy lehetőség, hogy nem hallott az, hogy nem szabad lopni. Miért ment ő lopni? Át kell fúrni a fület. Mindenképpen azt jelenti, hogy 6 évre eladhatja magát, és 6 év után lehet még hosszabbítani jóbélig. Most jóbél az lehet 2 év múlva, lehet 10-20-30 év múlva. Nem jelenti az, hogy innentől kezdve 50 év, hanem amikor lesz a jóbél, akkor szabadulhat. Azt jelenti, ha ő eladta magát rögtön előző jóbél után, akkor azt jelenti, hogy amilyen következő jóbélig még van 43 év, akkor még 43 évig fog szolgálni, és nem is szabadulhat út közben. Hiába ő vállalta, ha vállalta, akkor jó belég, vagy lehet, csak 5-6 év maradt hátra. Azt is mondja a Talmud, hogy a Biblia igazán ezt nem akarta, hogy az ember maradjon rabszolgaságban, ezért csak akkor meg van engedve, hogy a gazda adjon neki feleségül ezt a nem zsidó rabszolgalányt, ha már eleve házas, és van már egy zsidó felesége. Mert ha már van egy zsidó felesége, akkor nagy valószínűség az, hogy ragaszkodni fog az első feleségehez, és ezért 6 év után nem fog itt maradni. De ha mégis itt akar maradni, maradhat. De ha ez lenne az első felesége, akkor sokkal nagyobb esélye lenne annak, hogy itt ehhez fog ragaszkodni, és ezt a Biblia nem adta, és ezért csak akkor van ez erre lehetőség, ha már van felesége. Jóbél év magában, akkor nem Jóbél első napján szabadul, hanem 10. napján. Ugye az első nap az Rosh Hashana az új év, 10. napja az a engedteles napja a Jom Kippur, és akkor azon a napon szabadulnak. És végig beszéltünk a zsidó férfi rabszolgáról. Nézzünk meg akkor a zsidó lány rabszolgáról. Mi a helyzet? Először azt mondtam, hogy csak akkor lehet rabszolga, amikor még kiskorú. Mert a Biblia nem látja jónak, amikor egy nagykorú lány elmegy rabszolgaságban, mert ennek nagyon sok esetben, aki vett egy felnőtt rabszolgalány, az inkább más célra vette, és nem fizikai munkára vette. És erre azt mondja a Biblia, hogy eleve, amikor már nagykorú, akkor már nem lehet rabszolgálni. Az egész rabszolgaság az csak 12 éves koráig. Ki adhatja el? Csak az apja, mert az apja az ő gazdája, felelős érte, képviseli őt. Ahogy mondtam, adhatja a házasságban is, ugyanígy a rabszolgaságban is. A Biblia sajnálja ezt a kislányt, aki rabszolgaságba került. Mert abba kell kiindulni, hogy az emberek kislányát nem fogja rabszolgaságban adni, csak akkor a tényleg kényszerhelyzet van. Az utolsó lépés mielőtt eladja saját magát, akkor először még a lányát, kislányát adja el, és aztán még saját magát. Nagyon szegénykedett legyen az ember ahhoz. Azt mondja a Biblia, ha olyan a körülmények, akkor a Biblia előírja az, hogy először csak egy zsidónak lehet őt lánynak eladni, és aki megvette, akkor előírás, kötelező, hogy vegyen el ezt a kislány feleségül. És lényegében ezzel kiváltja, és megszűnik a rabszolgaság státusza, és feleség státuszba kerül. Érdekes módon, hogy a Bibliában egy helyen van írva a zsidó házasságban, mi kötelező a férnek a feleségével szemben a házasságban, és ez itt ebben az esetben van írva. Ez úgy van leírva, hogy a gazdája vegyen őt el feleségül, ha elvette őt feleségül, akkor az a három dolog, ami jár a feleségnek, az neki is jár. Ami azt jelenti, ez nem úgy kellett, ez nem lehet úgy elképzelni, hogy ő valahogy egy nem egy valódi feleség, mert ő a hátsó ajtóban került be a feleségnek, a rabszolgalány volt, hanem abban a percben, amikor rabszolga lett, amikor feleség lett, megszűnt teljesen rabszolga, és minden jár neki, és itt mondja el a Biblia, hogy élelemmel el kellett látni, ruhával el kell látni őt is, házastársi kapcsolata. Ez a három dolog, ami kötelezi a férj a feleségével szemben, és innen tudunk azt, mi az, ami jár minden házasságban a feleségben. Most ez a kislány többször is szabadulhat, először, ha már 6 éve el lett adva, mondjuk szegény 5 éves kislány el lett adva rabszolgaságban, amit 11 éves lesz, akkor szabadul, mert 6 évnál több nem lehet rabszolga. Ha pedig 10 éves korában el lett adva rabszolgának, akkor maximum 12 éves koráig, mert csak a kiskorú lehet rabszolga. Ami azt jelenti, a kislánynak egyel több lehetőség van a szabadulásnak, mint a férfi rabszolgának. És még egy lehetőség van itt, a Biblia kötelezi a rokonságot, vagy a többi zsidót, hogy váltsák ki ezt a rabszolgát. Ami azt jelenti, hogy dobjanak össze egy kis pénzt, és hogy ne maradjon a rabszolgaságban. Most ez egy elírás, mert ezt kötelezi a gazda. Ő nem mondhatja azt, ó, én megvettem őt 6 évre, 6 év belül nem szeretném őt kiengedni. Vagy azt fogja mondani, figyelj, mondjuk, hogy megvettem őt, mondjuk egy ilyen egyszerű számot, hogy egyszerű legyen a számítás, 6000 euróért megvettem őt. Most mondhatja ő, hogy minél hosszabb időn van itt, annál jobban belejön a munkában, ez az első évnek az érték az 50 euró, a második évben 60, a harmadik évben 130, a negyedik évben 160, szerintem nem egyenlő részben kell elszámolni minden évben, mert szóval mi lesz, ha akárják kiváltani 2 év után, erre azt fogja mondani, hogy nem 400 jár nekem, hanem 460, 460 jár nekem, mert így nem egyenlő részben. Azt mondja a Talmud, hogy nem így van. Először kötelező neki bele menni ebben a váltásban, szerintem, hogy engednie kell, hogy kiváltsák, illetve egyenlő részben szintén 600 évben, vagy 6000 évben, akkor minden évben ugyanannyi. Egy kislánynál pláne, 5 éves kislánynak mennyi az értéke, mit tud ő dolgozni, szemben egy 8-9-10 éves már, azt mondja halaká nem, hanem egyenlő részben kell őt, úgy kell adni lehetőség a váltásra. Még egy mondat a házasságra, a Biblia azt mondja, hogy vagy ő maga a gazda vegyen őt feleségül, vagy a fia. És általában a házasságnak van az eljegyzés, ugye, hogy valami gyűrűt, pénzösszeget át kell adni, amivel létrejön az eljegyzés, amit a fiú átad a lánynak. Ebben az esetben természetesen nem kell adni semmit, mert az a pénz, amiért megvette őt, az lenne az a pénz, amivel létrejönne az eljegyzés. Nem kell valami újat adni. És ez vagy ő maga, vagy a fia. Szóval azt mondja, a fia, annak a lánynak legyél te eljegyezve nekem azzal a pénzzel, amit a te apád átvett az én apámtól. És akkor ez már egy érvényes eljegyzés lenne, és megszűnik a rabszolgaság, és megkapja az új státuszt. A Bibliában, Jeremiás 34-ben olvasunk, hogy Hezkia a király egy ilyen szövetséget kötött, hogy ki kell engedni az összes rabszolgát, de aztán visszavették rabszolgákat. Nehemje könyvben 5-9-ben azt olvasunk, hogy Nehemje rávette a gazdag embereket, hogy engedje neki a szegényeket rabszolgaságból. Ami azt jelenti, hogy úgy tűnik, hogy mégse örültek ennek az egész intézménynek, annak ellenére, hogy megvolt a lehetőség. Igaz, 6 év a rabszolgaság, az mégse egy rabszolgaság, ami egész életéről szól, de mégis rabszolgaság az rabszolgaság. Ebben addig, ameddig ő rabszolga, akkor ő nem a saját ura. A nem zsidó rabszolga, annak más a státusza, a nem zsidó rabszolga, hogy mivel nincs meg az, hogy egyiptomi kivonulás is, és a tóraadás, akkor az lehet teljes rabszolga. Akkor természetesen sokkal többet kell fizetni érte, de ha az ember úgy dönti, hogy ő akarja saját magát eladni, mert megéri neki az összeg, amit fog kapni, akkor érvénybe léphet. Annak csak egy lehetőség van a szabadulásra, az pedig, ha a gazdája valami testi kár okoz neki. Valamelyik testrész megkárosít. Például mondja a Biblia, ha kiíti a szemét, vagy egy fogát, vagy egy ujját letör, vagy ilyesmi, azt jelenti, hogy komoly kárt okoz neki, testi kár, akkor ettől a perctől kezdve ő szabad emberre válik. Valószínűleg a logikája ennek az, de azt mondja a Biblia, nézd csak meg, ez az ember nem tud, hogy kell bánni egy másik ember. Hiába rabszolga, de mégis ez ember. Így nem lehet bánni egy másik ember, és abban a pillanatban úgy bánik vele, ezzel megérdemelte a szabadságát. Mondja a Biblia, mi van akkor, ha valaki agyonveri a rabszolgáját, nem zsidó rabszolgáját, ha még 24 órát él, és aztán belehal, akkor nem lehet őt felelősségre vonni. Ha 24 órán belül hal meg, akkor ő gyilkos. Ez egy nagyon komoly törvény. Egyik oldalon azt látunk, hogy a Biblia megengedi, hogy a gazda verjen meg a rabszolgát, csak nem olyan veszélyesen, hogy belehaljon rövid időn belül. Most miért van az, hogy ha csak 36 óra vagy 48 óra múlva hal meg, akkor nem felelős? Valószínűleg azért, mert azt mondja, huha, nem csapszolta meg, nem vettem észre, hogy ilyen erősen az ütések. De mindenképpen egyik oldalra azt látni, hogy a Biblia megengedi egy elég erős ütést, ugyanakkor mégis valami kis korlátot tett hozzá, hogy mégis megölni nem lehet, és azt kell mondani, hogy ez is már egy óriási újítást jelentett az ókorban, mert nem csak 3000 évvel ezelőtt, hanem sokkal később is a rabszolga az egy ember, akinek teljesen semmiféle státusza nem volt. Itt pedig a Biblia már valamilyen státuszt ad neki. Először azt mondja, a nagyon erős ütés miatt felelősség, mint gyilkosság. Ha kiüti a testrét, akkor szabadul. Mégis valami védelmet mégis biztosított a rabszolgának. Azt mondja a Talmud, ha a rabszolga okos rovasz, akkor azt mondja a gazdának, jaj, nézd csak meg, nagyon fáj a szemem, nézd csak meg, és ráveszi őt valami kezelésre. Ha éppen nem figyelt jól, és károsította, akkor nyerte a szabadást. Vagy azt mondja neki, jaj, nézd csak meg a fogalmat, tessék csak kihúzni. Kihúzta, akkor viszontlátásra. Azt mondja, hogy ez teljesen jogában áll ilyen rovassággal rávenni a gazdáját. Egy érdekes törvény van. Azt mondja a Talmud, hogy elvileg károkozás, akkor az ember felelősség minden olyan kárért, amit ő okoz. Felelős minden olyan kárért, amit az ő állata okoz. Ez mind az ő felelőssége. Elvileg lenne ő felelős arra is, minden olyan kárért, amit a rabszolgája okozott. Mert az is az övé. Azt mondja Talmud, hogy mégse jó dolog ez, miért nem? Mert ha a rabszolga mérges a gazdájára, erre mit fog tenni? Erre oda fog menni a szomszéd házához is leégeti, és kire kell fizetni ezt a kárt? A gazdájának. Szerintem akkor nagyon nagy kárt okozott a gazdájának. Azt mondja, hogy ez nem lehet. És azt mondja, hogy a különbség nagyon egyszerű. Az állat bosszúból nem képes tervezni egy ilyen akciót. A rabszolga igen. És emiatt azt mondja, hogy a rabszolgaért nem felelős a gazdája, ilyen kárt okoz, vagy ilyesmi, hanem ő marad, ő a felelős, igaz, a pénze nincs, mert minden, amit ő keres, az nem az ővé. Majd, ha szabadul valamikor, akkor lehet ezt behajtani. Ezt lehet behajtani rá. Mert azt mondja a Talmud, azt mondja Maimonides, hogy ha van egy olyan rabszolga, aki kárt okoz, kárt okozott, és tehát nincs mit tenni. Azt mondja a Talmud, azt mondja Maimonides, akkor ilyenkor nagyon erősen megverik testi fenyítés, hogy hagyjon ezt abba. Mert más nem lehet, mert nincs semmi, ami visszatartja őt, hogy ne tegye meg ezt tovább. Szemben az egésszel, hogy mégis ezek a jogok, a Biblia biztosítja a rabszolgának, például, ha olvasunk a Hammurabi törvényekben, az ember a saját rabszolgájával szemben bármit tehet, hanem az van, hogy az ember kárt okoz a másik ember rabszolgájának, akkor felelős, de nem azért, mert a rabszolga magának van bármilyen joga, hanem a másik emberrel szemben felelős, mert kárt okozott az egyik munkaeszközének. Mi a státusza a nem zsidó rabszolgának, amikor a zsidó megvette? Akkor valamilyen szinten milyen zsidó törvény, milyen bibliai törvény vonatkozik rá, mivel a zsidóhoz került? Nem szabad őt dolgoztatni szombaton. Ugyanúgy, mint a zsidónak nem szabad dolgozni szombaton, de nem szabad neki dolgoztatni a rabszolgáját se. Ez már a 10 parancsolatban benne van, hogy pihenjél te is, feleséged is, gyerekeid is, és rabszolgád és rabszolgálányt is. Illetve van a papi rész, amit le kell adni, truma, a papi tized, amit le kell adni minden új termésből, minden mezőgazdasági termésből a kohénnak, a papnak. És ez szent gyümölcsnek számít, szent étel, másnak nem szabad enni ebből. A Kohen családjának szabad enni ebből, illetve a nem zsidó rabszolga is, mert ugyanúgy ő ide tartozik, és ha ide tartozik, akkor a Kohen, a pap etheti, adhatja neki a trumát, a papi rész. Érdekes dolog az, amit Ábrahám 1 Mózes 15:3-ban azt mondja, amikor az Isten beszél vele, hogy hú, mennyi, milyen gazdag lesz még Ábrahám, mennyi mindenje lesz, azt mondja Ábrahám, mit ér ez mind nekem, hogy nekem nincs örökösöm, hanem a rabszolgám fog engem örökölni. Ő lesz az én örökösöm. Ami azt jelenti, hogy ebből úgy tűnik, mintha, hogy a rabszolgának volt ilyen joga az örökléshez. És egyesek tényleg ezt innen idézik. De a hagyományos kommentátorok másképpen nézik, ugyanígy a Nachmanides, mint másik, azt mondják, hogy Ábrahám nem erre, Ábrahám azt mondta, hogy nem, hogy jogilag ő lesz az örökös. Mivel ő lesz itt, akkor ő mindent el fog venni, és még akkor is, ha lesz fiam, csak kicsi lesz, akkor nem fog maradni senki. De Ábrahám nem jogilag hivatkozott erre, hogy ő lesz az örökösöm, hanem abban a szempontból, hogy gyakorlatban ő lesz az örökösöm. Érdekes dolog az, hogy a Talmud lefekteti, és azt mondja, hogy a nem zsidó rabszolgának rövid időn belül kellene betérnie és felvenni a zsidó vallást. Azt mondja, nem maradhat olyan helyzet sokáig, hogy a nem zsidó rabszolga, hogy van egy a zsidó házban egy nem zsidó rabszolga, hanem rövid időn belül be kell térnie. De úgy tűnik, hogy ennek inkább az a jelentősége ennek a törvénynek, hogy ne legyen az, hogy zsidó házban él valaki, aki nem zsidó, nem gyakorolja a törvényt, nem figyel oda, nem érdekli, mert rontja az egész légkörön. De a státusza nem változik a betérésével. Ez az érdekes. Mit jelent a státusza nem változik? Nem úgy, mint például a kiskorú zsidó rabszolgalány, aki házasságba kerül, és ezáltal megszűnik az ő státusza, mint rabszolga. Ő pedig betér, és marad rabszolga. Ami azt jelenti, hogy egy nem zsidó, a Volt nem zsidó, most már zsidó rabszolga maradt. Mi a különbség? Mert azt mondjuk, ugye, mivel a Biblia úgy állítja fel az egész, az összes parancsolatokat, hogy a férfiaknak minden kötelező, a nőknek kevésbé. Minden olyan parancs, ami időhez van kötve, azt így nem állandó jellegű, hanem időről időre, akkor a tevőleges parancsolattól fel vannak mentve. Ez a nem zsidó, most már zsidó rabszolga, hiába a férfi, nem minden parancsolat vonatkozik rá, hanem csak az, ami nőket is kötelezi. Miért? Mert azt mondjuk, hogy zsidóval vált, de ha van egy olyan zsidó, akinek kevesebb mit vonatkozik rá, akkor ő is abban a kategóriában tartozik, hogy tudjon többet dolgozni, és ne legyen annyira elfoglalt. Jön a reggel, azt mondja a tessék dolgozni, nekem még imádkoznom kell, el kell menni a zsinagógában dolgozni. Most megint kell mennem, most ez vagy az. Mert azt mondjuk, jó, minden olyan dolog, ami időt van kötve, fel van mentve, és ezért így több idő jutna a munkának. Még akkor is, ha már zsidó, akkor például zsidó bírósága nem tanúskodhat. Azt mondja a Talmud, hogy el kell ismerni, hogy ezek a rabszolgák nem éltek valami túl magas morális életet, és ezért ő nem lehet tanúként elismerni. 5 Mózes 23 per 16-ban van a törvény, hogy a rabszolga menekült. És eljut az Izraelhez, külföldön volt egy nem zsidó rabszolga, és elmenekült Izraelbe, Szentföldre. Akkor nem, nincs jogunk őt kiadni vissza külföldre az eredeti gazdájához. Ez az ő joga, amivel eljutott a Szentföldig, akkor már nem lehet őt vissza kiadni. Szemben például a hamarabbi törvényben, aki segít valakinek, egy rabszolgának menekülnie, akkor halálbüntetés jár neki. Egy probléma van ebben az esetben, amikor azt mondjuk, ha eljut az Izraelbe, akkor ott is maradhat. Mégis itt. Ő eladta magát. Ha eladta magát, akkor milyen joga van azt mondani, a hirtelen elnézés, én most már meggondoltam magamat, itt ennek pénzi oldal is van a dolognak, hogy kifizettem előre a rabszolgaságot. Erre azt mondom, amit természetesen, hogy ő ott maradt szabad emberként, de ki kell fizetnie. Vissza kell fizetni a pénzt, és valahogy ki kell számítani, hogy mennyi az értéke, mit tudom én, 20 éves korában vettem, most 33 éves, valahogy ki kell számítani, hogy most mennyi pénz jár vissza. Nézzük meg, milyen más törvény van a zsidó rabszolgánál. A zsidó rabszolgánál az van a 6 év után, amikor szabadul, akkor nem csak szabadul, hanem még végkielégítést is kell fizetni neki. Erre mondja a Biblia, ne sajnáljál, hogy még végkielégítést is fizet neki, mert ne felejts el, hogy ő áldást hozott be a házban a sok munkájával. Ugye akárhogy nézünk, amikor 6 évre eladta magát, akkor ez nem egy ilyen havi fizetést kap. Kap egy összeget, de csak a többet dolgozott. Ezért ne sajnáljál őt, ne sajnáljál azt, amit adni fogsz neki végkielégítésként. De a Biblia azt mondja az áldás szerint, ami azt jelenti, hogy az utóbbi 6 évben azt kell nézni, amikor én megvettem őt, milyen volt az anyagi helyzetem, és most, amikor ő szabadul, milyen az anyagi helyzetem, és ehhez képes kell adni. Ha közben nagyon gazdag lettem, akkor nagyon sok kellett legyen a végkielégítés. Ha közben nem, akkor nem. Az egész zsidó rabszolga az csak abban az esetben érvényes, amikor a zsidó nép többsége Izraelben él. De már az jeruzsálemi első szentély lerombolása után, ami polgári időszámítás előtt körülbelül 500-ban volt. Már azóta a mai napig a zsidó nép többsége nem él Izraelben. A második szentély, amikor felépült 400-ba körül, akkor már csak a zsidó népnek egy része volt Izraelben. Emiatt ez a törvény nem érvényes, és azt mondja, hogy zsidó rabszolga azóta nem lehet. Nem zsidó rabszolga lehet, a Talmudban az egyik leghíresebb talmudi bölcs, Rabban Gamlielnek volt egy Tavi, nem zsidó rabszolga, aki nagyon tanult volt, ismerte a törvényeket, és a Talmud idén különböző dolgokat, amit ő mondott, amit ő tett, vagy Rabban Gamliel mit mondott róla. Mert amilyen mindig dicsekedett, az én tavim az egy nagyon-nagyon rendes istenfélő. Ami azt jelenti, hogy még jóval később, talmudi idő az polgári időszámítás 2-300-ban is lehetett, akkor még volt nem zsidó rabszolga. Most ugyanúgy, hogy a Biblia azt mondja, hogy el kell látni a családját, a zsidó rabszolgának a családját, a feleséget, ugyanígy mondja a Biblia egy általános előírás, azt mondja, V'tov lo imach, legyen neki jó veled együtt. De azt mondja, talán de szó szerint kell értelmezni, veled együtt, ami neked van, legyen neki is. Egyfajta étel, egyfajta ruha, egyfajta ágy, minden szinti, olyan szinten van, mint te. Azt mondja talán, hogy huha, ha ez így van, akkor ha vettem rabszolgát, akkor nem rabszolgát vettem, hanem gazda vettem a saját fejem fölött. Mert mi van akkor, ha nekem csak egy szelet finom hús van? Ha én megeszem, akkor azt jelenti, neki rosszabb étel jutott. Akkor csak egy darab van, akkor ő kapja az egy darabot. Ha az ágyból csak egy igazán kényelmes ágy van, ha én az enyém lesz az, akkor ő rosszabb ágyan alszik. Akkor az egy ágy neki. Tehát mindenből van, hogy csak egy van, azt a rabszolga megkapja. Ha kettő van, akkor tudunk asszazni. Akkor azt mondja, hogy ez egy nagyon komoly felelősség. Másik dolog, nem szabad vele olyan munkát végeztetni, ami jellemző egy rabszolgára. Szóval meg kell adni neki ezt a tisztet, mivel ő nem egy valódi rabszolga, csak 6 évre szól. Például fürdőben ne legyen ő ott, ne segítsen, ne szolgáljon ott a gazdájának, mert ez már túl alacsony szint. Másik érdekes törvény, azt mondja a Biblia, nem szabad veled nagyon nehéz munkát végeztetni. Mondja talán, mit jelent, hogy nagyon nehéz? Ez nagyon, nagyon szubjektív, hogy mi az, ami nagyon nehéz. Egyik azt mondja, hogy ez is nagyon nehéz, a másik azt mondja, nagyon nehéz. Azt mondja talán, hogy nagyon érdekes gondolat. A legnehezebb munka az nem súly vagy ilyesmitől van. A legnehezebb munka az egy olyan munka, aminek nincs értelme. Például, mai nap felkelt a gazda, és látja, hogy mai nap tényleg nincs feladat. De ha nem fog dolgozni, akkor el fog lustálkodni. Akkor mi legyen? Azt mondja neki, gyere ide, látod ez a könyves polcit? Ezer könyv van ebben. Tessék kipakolni, a könyves polcot átteni a másik oldalra, és visszapakolni a könyveket. Eldolgozik vele 4 órát, tette ezt, teljesen kész van. Tessék most visszapakolni. Erre elment az egész nap, teljesen értelmetlenül, csak az volt a lényeg, hogy ő nem lustálkodott. Ez a legnehezebb munka. Az ember azt mondja, bármilyen erőfeszítés megéri, az legalább utána van ilyen bizonyos sikerélmény. Sikerült valamit elintézni. Ugye? Ezt azt is lehet látni, hogy az emberek például vasárnapon sokkal nehezebb dolgoznak, mint egész héten. Mert akkor nem járnak be, és otthon mindenféleket építenek. Ez az, és ez mind a szabad idejükben teszik. Mert ez fontos neki, a munkát örömmel teszi. De ha értelmetlen a munka, akkor a legkönnyebb munka is a legnehezebb. Azt mondanak egyszer a földös úr kiment a mezőn, és látja, hogy dolgoznak, épp kaszáltak. És egyik embert megsajnálta, nagyon szeret, azt mondta, gyere, kár itt kint dolgozni, süt a nap, és minden. Gyere be nálam bent a palotában, és azt ugyanígy fogsz kaszálni a levegőben. De legalább jobbak lesznek a körülmények, minden, és ugyanannyit fizetek neked még többet is. Hú, nagyon örültem, megköszönte, te ment dolgozni, fél nap rá, azt mondta, köszönöm szépen, inkább kimegyek kint a mezőn dolgozni. Miért? Azt mondja, mert itt hiába könnyebb a munka, de értelmetlenül, lát, semmit nem érek el a munka. Azt szenvedek a nap alatt, de legalább van sikerélmény. Szóval ezért, amikor a Biblia azt mondja, nem szabad nehéz munkát végeztetni vele, az az értelmetlen munkát. A zsidó a gazda, amikor meghal, akkor az örökségben, a hagyatékban beletartozik a rabszolga is. Beletartozik a rabszolga is, de nem zsidó, ha meghal, akkor már a hagyatékban nem kerül bele az ő rabszolgája. Mert ez a Talmud nagyon vonalult módon vezeti le, hogy a nem zsidó, amikor vesz rabszolgát, ő csak a munkát vett. Munkát nem lehet továbbadni. A zsidó, amikor vesz rabszolgát, akkor maga az embert is megvet, és akkor ezt lehet továbbadni rabszolgaságban. Ha megvetted rabszolgát, nem zsidó rabszolgát, vetted rabszolgát Izraelbe, akkor is akar kiköltözni külföldre, akkor a rabszolga azt mondja, elnézést. Én arra számítottam, hogy maradunk a Szentföldön. És fordítva is. A külföldön laknak, akkor marad a rabszolgának figyelni. Szívesen dolgozok tovább neked, én szeretnék elmenni a Szentföldre. Mert Talmud azt mondja, a Szentföldhez mindenkinek joga van, és erre kényszerheti a gazdáját, hogy jöjjön el vele Izraelbe. Most ez mind ugye régen az ókorban volt, a zsidó jog szerint soha nem szűn meg itt a rabszolgaság, mint intézmény. A zsidó rabszolgaság akkor szűnt meg, amikor a zsidók többsége nem laktak Izraelbe. De a nem zsidó rabszolgaság így zsidó jog szerint a zsidó jog soha nem vonta vissza. Megszűnt azért, mert állami törvény nem engedi meg, de így a zsidó jog nem szüntette meg. Mire hangsúlyozom ezt? Ha nem, 50 évvel ezelőtt, nem 50, hanem 40 valahány évvel ezelőtt, majd 35 évvel ezelőtt felmerült a rabszolgaság kérdése. Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Munkát sem merült fel ez a kérdés, ami akkor Szovjetunió volt. Mi volt a kérdés? Ez a 70-es évek elején. A munkácsi rabbi küldett levelet, szóval nem volt hivatalos rabbi, de mégis ő volt a nem hivatalos rabbi volt a munkácson, küldett egy levelet két külföldi rabbinak, hogy rabszolgaság kapcsán. Nagyon érdekes történet. Második világháború után sok nő jött vissza, és nem tudtak a férjükről semmit. Ez az úgynevezett agun. Agun az élő özvegy, nem tudja a férjéről semmit, de nincs itt a férje. Nem lehet haladni, mert nyilvánítani, csak akar, van valami tanú, valami bizonyíték. Azt jelenti is, férje nincs, de házasabb is se tud. Igen, ám, de második világháború után feltételeztek, hogy mindaz, aki nem jött vissza, akkor valószínűleg Auschwitzban maradt, ugye a 6 milliónak az egyike. És ők, egy pár nő, saját felelősségre, azt mondta, a férjem, ha nem él, újraházasodtak. Újraházasodtak, és lett gyerekük is. Egyszer csak 3-4-5 évvel később előjött a férjük. Például voltak olyan, akik a szabadulás után elkerültek még Szibériába, és akkor csak 49-50-ben jöttek haza. Most mi történik meg a férje visszajön? Aki kiderült, hogy ő férjem volt, az új házassága nem volt érvényes, sőt, egy házasságtörés volt, a gyerek, aki megszületett, egy törvénytelen gyerek, mert házasságon kívül született. Törvénytelen gyereknek semmivel nem más a státusza, kivéve egy dolog, hogy nem szabad neki házasodni. Miért? Mert házasságtörése jött létre, és ezért nem tud belépni a házasság intézménybe, mert házasság szempontjából ő nem létezik. Jó, Ez volt körülbelül 50-es évek elején. Jó. Természetes, hogy ilyenkor az van, hogy már új férjével nem tud élni ez a nő, sőt az előző férjével nem sem tud élni, mert házasságtörés volt. 20 évvel később ezek a kisgyerekek felnőttek, és akarnak házasodni. Azt mondja a rabbi nekik, nektek nem szabad házasodni. Ez nagyon szomorú. És erre a rabbi kitalálta, hogy mi lenne az, ha lenne, találnának maguknak nem zsidó lányt, zsidó nem házasodott nem zsidóval, kivéve a rabszolgaságban van, azt már mondtunk, hogy a zsidó rabszolgának lehet egy olyan munkája idézőjelve, hogy gyereket hozzon a nem zsidó rabszolgalányba. Akkor keresse magának nem zsidó lányt, akivel akarná házasodni. Ez a nem zsidó lány el fogja adni magát idézőjelve rabszolgál lánynak, valakinek, aztán ez a fiú szintén annak rabszolgálságnak adja el magát, és akkor már törvényesen tud a zsidó nem zsidóval házasodni. Mi az előny? Még az is az előny, hogy a gyerek, aki születni fog, igazán nem zsidónak számít, mert az anyja után megy a zsidóság. De akkor ha felveti a zsidó vallás, akkor egy kóser zsidó, mert a betéréssel megszűnik a státusza. Ami azt jelenti, hogy a Szovjet Unióban nem törvényesen, hanem zsidóságon belül lesznek nem zsidó rabszolgalányok, és zsidó rabszolga fiúk, és ők együtt fognak élni rabszolgaságban. A törvény, állami törvény nem engedi meg, a zsidó törvény megengedi. A zsidó rabszolga kicsit problémás, mert a zsidó rabszolga, ugye azt mondtam, hogy megszűnt, de az még valahogy képes volt ott elnézni, de a kérdés az alapelvat, lehet-e rabszolgaságot létrehozni, amíg az állami törvényt nem engedi meg. Erről két írás is van, két könyvben is találtam erről. Az egyik a munkácsi származású rabbi volt, később Jeruzsálemben élt, Weiss Itzhak, aki írt erről, illetve zürichi rabbi szintén írt erről. Az egyik megengedte, a másik megengedte, azt mondta, itt ez egy belső zsidó probléma. Ha az állam tudna, hogy milyen szempontból lenne itt rabszolgaság, ez csak házasság szempontjából, akkor nem is ellenezhetett, csak egy belső zsidó probléma. A másik azt mondta, hogy állami törvény nem engedi meg a rabszolgaságot, akkor hiába kinevezik őket rabszolgának, akkor nem lesznek rabszolgák, és akkor nem lehet. Itt van vége a történet, és nem lehet tudni, hogy alakult. Miért nem lehet tudni? A 70-es évek elején a Szovjetunióból volt egy nagy kivándorlás, és Kárpátaljáról majdnem mindenki kivándorolt. Kivándoroltak előleg a probléma, csak át lett helyezve a munkácsról máshova. Sehol nem találtam ennek a folytatása. Tartak attól, hogy a másik megoldás lett. Elköltöttek más helyre, és nem mondtak senkinek, hogy törvénytelen gyerek. Munkácson belül mindenki tudta, ez az. Amikor elköltöttek a nagy világban, senki nem tudta követni, és beleolvadtak. És nem maradt nyoma ennek. Érdekes törvény van erről, hogy ha valakiről nem tudunk, hogy rabszolga, akkor nem az. Mi az érdekes ebben? Mert ha én nem tudom egy darab hústól, hogy ez nem kóser, és megettem, hiába nem tudtam, de ha valójában nem volt kóser, akkor szintén nem kóser húst ettem. Amikor meg fogom tudni, akkor tudok ezzel foglalkozni, de addigra is az Isten látja, hogy én áthágtam a törvényt. A törvénytelen gyerek esetet nem olyan. Ha nem tudunk róla, akkor ő még kóser gyerek. Mi azt jelenti, neki nem volt joga eltitkolni ezt, de ha soha a titkot nem mondta el senkinek, a gyerekei, aki nem tudnak erről, akkor tényleg kóserek. És ott tartak attól, hogy ez lett a vége ennek a történetnek. Hogy hirtelen kivándoroltak és megszűntek. Szóval összefoglalva az egészet, a Biblia és a zsidó jog szerint rabszolgaság létezik, jóval-jóval emberibb körülmények között, annak ellenére, hogy még mindig rabszolgaság, ez mindig egy nehéz ügy, de ha az ember ezt vállalta, akkor ez van. A probléma kicsit arra van, hogy a gyereke már nem vállalta, hogy már beleszületett a rabszolgaságban. A zsidó rabszolga előbb olyan, mintha valójában nem is lenne rabszolga. Itt van egy olyan példa, ahol a Biblia nem fogadja el ezt a négyes paragrafust a emberi jogok nemzetközi törvényéből, és itt a zsidó jog nem fogadja el. Gyakorlatilag elfogadja, hogy láttunk a munkácsi törvényben így, ez már nem azért, mert a zsidó jog nem ismeri el a rabszolgaságot, hanem azért, mert az állami törvény nem ismeri el. Köszönöm a figyelmet!